Kegyelem nékünként, békesség Istentől, ami atyánktól és az ő egyszülött fiától, ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünket a 360. számú dicséretünk első versének éneklésével kezdjük. A 360. számú dicséretünket a 32. Zsoltárok dallamára énekeljük, és most fennállva az első versét énekeljük. Szent egek, minden boldogok hajléki. Dicséretünket folytassuk a második és harmadik verseinek éneklésével. A 360. dicséretünk második verse így kezdődik, ő a békesség örök tanácsában. segítségünk és Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki teremtett, fenntart és bölcsön igazgat mindeneket. Amen. Imádkozzon, testvérek! Dicsőítünk téged, mennyben lévő Úr Jézus Krisztus, aki az Atya Isten jobbján ülsz és uralkodsz. Dicsőítünk téged, aki könyörögsz érettünk, hordozol bennünket. Dicsőítünk téged, aki jó pásztor vagy, és ma is a te juhaid előtt jársz, hogy mi mindannyian járhassunk a te nyomdokaidban. Szeretnénk ezen az estén is a te nyomdokaidban járni, a te szavadat meghallani, szeretnénk neked engedelmeskedni, épülni hitünkben, ismeretünkben, kérünk légy nekünk ebben segítségül, hogy a te dicsőséged növekedhessen közöttünk is, és hogy a mi földön való járásunk és életünk öröm forrásává legyen ott a mennyben. Légy így közöttünk, és áld meg összejövetelünket. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és hallgassuk meg Isten igéjét Lukács evangéliumából. Lukács evangéliumának 24. fejezetéből a 44. verstől kezdődően a fejezet végéig terjedő szakaszt olvasom, ahol ezeket találjuk megírva. Majd így szólt hozzájuk, tudnélik Jézus a tanítványaikhoz. Ezt mondtam nektek, mikor még veletek voltam. Be kell teljesednie mindannak, ami meg van írva rólam a Mózes törvényében, a próféták könyvében és a zsoltárokban. Akkor megnyitotta értelmüket, hogy értsék az írásokat, és így szólt nekik, így van megírva. A Krisztusnak szenvednie kell, de a harmadik napon fel kell támadnia a halottak közül, és hirdetni kell az ő nevében a megtérés és a bűnbocsánatot minden nép között, Jeruzsálemtől kezdve. Ti vagytok erre a tanú, és íme én elküldöm nektek, akit Atyám ígért, ti pedig maradjatok a városban, amíg fel nem ruháztattok mennyei erővel. Ezután kivitte őket Betániáig, felemelte a kezét és megáldotta őket, és miközben áldotta őket, eltávolodott tőlük, és felvitetett a mennybe. Ekkor leborulva imádták őt, majd nagy örömmel visszatértek Jeruzsálembe, mindig a templomban voltak, és áldották Istent. Kedves testvérek, a mennybe menetel eseménye egy csendes esemény volt, Jézus Krisztusnak az eltávozása a földről szinte majdnem teljesen úgy zajlott, mint az ő érkezése ebbe a világba. Nem sokan voltak tanúi, de akik tanúi voltak, azokat két dolog mindenképpen jellemzett, ami ebből a felolvasott szakaszból is világosan elénk tárul. Az egyik dolog úgy Jézus Krisztus érkezésekor, mint a menetelekor az volt, hogy azok, akik tanúi lettek ennek a két eseménynek, békességet nyertek. Békességet nyertek. Noha Jézus születésekor olyan mennyei jelenségeket láttak a pásztorok, később a napkeleti bölcsek, amelytől igazán félelembe kellett volna esniük, mégis azt látjuk, hogy békességük volt. És amikor Jézus elment erről a földről, akkor itt megint egy olyan esemény történt, amin pánikba lehetett volna esni, ami miatt el lehetett volna keseredni, kétségbe vonhatták volna a tanítványok az egész ügyet, ami addig történt, és mégis azt mondjuk, hogy békességük maradt. A másik jellemző, ami Jézus érkezését és távozását is jellemezte az, hogy úgy az érkezésekor, mint az elmenetelekor, azok, akik tanúk voltak, imádták őt, és imádták az atyát. Leborultak a pásztorok is, Jézus Krisztus játszolánál, és most azt olvasjuk itt Lukács evangéliumában, hogy amikor Jézus eltávozott a tanítványok közül és fellépett a mennybe, akkor leborulva imádták őt. Azért fontos dolog ez, ez a két közös jellemző, talán van több is, mert minden mennybe menetel ünnepének kérdése az, hogy vajon jól történt-e az, ami történt. Tényleg jó nekünk az, hogy Jézus elment a mennybe? Emberileg sokszor úgy gondoljuk, hogy talán sokkal hatásosabb volna, ha Jézus itt volna közöttünk a Földön. Talán minden szebb és jobb lenne, ha ő ma is látható lenne, talán többen hinnének, talán többen megtérnének. Talán az emberek komolyabban vennék a hitüket, ha tudnák azt, hogy Jézus Krisztus megjelenhet itt vagy ott. Mégis azáltal, hogy a tanúk békességre jutottak, és a szívük imádatát kifejezték, azt kell mondjuk, hogy minden úgy történt, ahogy ennek történnie kellett. Jézus Krisztus földi küldetése véget ért, és ő ezért elment a mennybe. Ma a testvérek elé négy rövid dolgot szeretnék hozni, amiben választ kapunk arra, hogy miért is ment el Jézus a mennybe, és ha ezt megértjük, akkor talán a mi szívünkben is növekedhet a békesség, és a Jézus Krisztus szolgálatának személyének helyes értékelése. Ahogyan az előbb párhuzamot bontunk Jézus Krisztus földre való érkezése és mennybe menetele közé, úgy erre a kérdésre, hogy miért is kellett Jézus Krisztusnak elmenni a mennybe, legelőször ezt válaszoljuk, azért, mert ő onnan érkezett közé. Az első szinte hihetetlen dolog Jézus Krisztussal kapcsolatban, amit a Szentírás leír, hogy az ő földre érkezését, születését megelőzően eljött Isten angyala Gábriel egy szűzhöz, aki Dávid házából való volt, Józsefnek volt a jegyese, és azt mondta ennek a szűznek Gábriel angyal, üdvözlő, kegyelembe fogadott, az Úr van velem. És amikor Mária meglepődött ezen, akkor az angyal azt mondta, ne félj, mert kegyelmet találtál az Istennél. Ímé fogansz méhedben, és fiút szülsz, akit nevez Jézusnak. És amikor Mária megkérdezi az angyalt, hogy hogyan és mi módon lehetséges ez, hiszen én jegyben járok, de én férfit még nem ismertem, akkor az angyal így válaszolt Máriának, a Szentlélek száll reád, és a magasságos ereje árnyékozva téged, ezért a születendőt is szentnek nevezik majd Isten fiának. Azaz egyértelművé teszi az angyal Mária előtt, hogy Márián mennyei dolgok fognak végbe menni. Az, aki majd megfogantatik az ő méhében, nem embertől származik, hanem a Szentlélek szárjád és a magasságos ereje fog téged beárnyékozni. Egyszeri eseménye volt ez a világ történelemnek, de egy olyan esemény, amikor Isten világából Jézus Krisztus eljött erre a földre, testet öltött, de nem szabad elfelejtenünk, hogy a mennyből érkezett közé. Jézus tehát nem egy földi szerelem gyümölcse, még ezt a mennybe menetelekor is tudnunk kell, hanem egy isteni mennyei csoda eredménye, amelyben eszköz volt Mária, Jézus Krisztus pedig a születendő gyermek a mennyből érkezett erre a földre. miért kellett elmennie a földről? Azért, mert ő ott van otthon. Ő ott van otthon, ő onnan érkezett közénk, és neki oda kellett visszatérnie. Erre a kérdésre azonban, hogy miért is ment el Jézus a mennybe, azt a választ is kell adnunk azért, mert elvégezte földi küldetését. Nem csak azért ment el a mennybe, mert onnan származott és onnan érkezett közénk, hanem azért is elment, mert elvégezte földi küldetését. Sokan nem tudják, és a mai modern Jézus kritika gyakorlatilag erre épít, amikor Jézus Krisztus feltámadásáról, további életéről mindenféle hazugságot terjesztenek az emberek között. Szóval sokan nem tudják, hogy Jézus élete itt a Földön küldetés volt. Küldetés volt. Nem az történt Jézussal, hogy eljött és időnként egy-egy csodát a maga kedvére, vagy azért, hogy az emberek jól érezzék magukat, megcselekedett, hanem maga Jézus Krisztus azt mondta a szavairól és a cselekedeteiről, hogy ezek az ő küldetésének a részei. János evangéliumában a 8. fejezetben ezt mondja Jézus, én önmagamról teszek bizonyságot, és bizonyságot tesz rólam az Atya is, aki elküldött engem. Aki elküldött engem. Ez azt jelenti, hogy Jézus Krisztus úgy jött el erre a földre, hogy az Atya meghatározta Jézus számára azt, hogy mi is az ő küldetése. És amikor Jézus ebben a küldetésben engedelmes volt, akkor így vall Jézus János evangéliumában, hogy akkor bizonyságot tesz rólam az Atya is. Az Atya is. Aztán később azt mondja Jézus, mert én nem magamtól szóltam, hanem aki elküldött engem, maga az Atya parancsolta meg nekem, hogy mit mondjak és mit beszéljek. Azaz Jézus azt is nyilvánvalóvá teszi, hogy nem csak a cselekedetei, de még a szavai is az ő küldetésének a része. Az Atya küldte előtt, az Atya szabta meg az útját, az Atya szabta meg azt, hogy mit mondjon el ezen a földön, és mit ne mondjon el ezen a földön, és ő elvégezte ezt a küldetést. Jézus soha nem a maga kedvére jött-ment, hanem ahogy amit elmondja, az Atya küldetésében járt. És mikor ezt a küldetést elvégezte, amikor annak a kezdőpontjától a végpontjáig elért, akkor az Atya magához hívta őt oda a mennybe, ahol Jézus Krisztus helye van, és ahonnan ő elérkezett ebbe a világba. Nem mondhatjuk tehát azt, hogy Jézus nem végzett tökéletes munkát itt a Földön. Nem mondhatjuk azt, hogy Jézus nem mondott el mindent. És azt sem mondhatjuk, hogy Jézus nem cselekedett meg mindent. Mert az ő mennybe való menetelének az oka az is lehetett, és az is volt, hogy elvégezte az ő földi küldetését. Befejezte. Nem volt tovább feladata itt a Földön. Véghez vitte a feladatokat, elmondta, amit el kellett, ezért fölemeltetett a mennybe. Azt is tudjuk azonban, hogy Jézus Krisztus azért is elment a mennybe, mert ott folytatja a szolgálatát. Ott folytatja a szolgálatát, és ebből a szolgálatból csak néhányat emelnék ki a testvérek között. Az egyik szolgálata Jézus Krisztusnak az, amit a tanítványainak mondott, én azért megyek el, hogy helyet készítsek nektek. Helyet készítsek nektek. Azaz, Jézus Krisztus gondoskodik az övéiről, az övéinek mennyei lakhelyéről, ott a mennyben. Megváltott, embereket magának, így olvassuk más helyen a Szentírásban, az ő földi küldetését elvégezte, megváltott embereket magának, és most elment a mennybe, hogy elkészítse az ő megváltottainak a helyet. Aztán azt is tudjuk Jézusról, hogy ő nem csak helyet készít, hanem közben jár az övéiért. Azt mondja a Szentírás, Timóteusi első levél 2. fejezetének 5. verse, hogy az ember és Isten között egyetlen közben járó van, ez pedig Jézus Krisztus. Nincs több közben járó, mi sem tudunk egymásért közben járni Isten előtt, mert az ember és Isten között egyetlen közben járó van Jézus. És ő mit tesz a mennyben? Közben jár az övéiért. Közben jár az Atyaisten előtt azoknak az üdvösségéért, akiket ő megváltott, közben jár Isten előtt azoknak a megszentelődéséért, akik már az övéi, és esedezik érettünk a lélek által kibeszélhetetlen könyörgésekkel. Ezt teszi Jézus Krisztus a mennyben. És egy harmadik dolgot is el szeretnék mondani, ami Jézus Krisztus mennyei szolgálatához tartozik, a helykészítés és a közben járás mellett. Azt olvassuk a Kolossé levélben, hogy Jézus Krisztus a mennyben fejévé lett az egyháznak. Pál apostol a hívők seregét, akik Krisztusban hisznek, egyháznak nevezi, és testhez hasonlítja. És azt mondja Pál apostol, hogy ennek a testnek a tagjai, a földön élő hívő emberek, a feje ennek a láthatatlan testnek pedig maga Krisztus. Így mondja ezt a Kolossé 1.18-ban, ő, tudnélik Jézus a feje a testnek, az egyháznak is, ő a kezdet, az elsőszülött a halottak közül, hogy minden tekintetben ő legyen az első. És hasonló dolgokat mond el nálunk vagy róla az Efézusi levél első fejezete is, ahol így mondja Pál apostol, az ő lábai alá vetett mindent, tudnélik az Atya, és őt tette mindenek felett való fővé az egyházban. Tehát Jézus Krisztus a mennyben a feje a Krisztus testnek. És ha ezért valaki megkérdezi, hogy miért ragaszkodunk Jézus Krisztushoz, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy azért, mert ő a mi fejünk. Ő a mi fejünk. És ő ott van a mennyben, az Atya jobbján. Ha valaki megkérdezi, hogy miért történik minden úgy az egyházban, ahogyan történik? Miért nem modernizálunk? Miért ragaszkodunk a Szentíráshoz? Akkor erre azt mondjuk azért, mert a mi fejünk, Jézus Krisztus ott van a mennyben. És amíg ő nem ad új kijelentést, már pedig új kijelentést nem fogadni, a Szentírás tanúságtétele szerint, addig mi azt tesszük, amit a fej nekünk tanít, amit velünk megértek, és azt képviseljük, amit ő a szívünkbe beleindít. Nem tudunk ezen változtatni. Krisztus folytatja a szolgálatát. Ő a fej az egyházban. És ezért mi minden itt a földön, ahogyan az Atya is megtette, az ő lábai alá vetünk. Az ő lábai alá vetjük a mi életünket, a mi gondolkozásunkat, a mi kapcsolatainkat, a mi szolgálatunkat, mert ő a fej az egyháznak. Élő, igaz, tiszta fej. És hogy miért is kellett Jézusnak elmenni az egyházba, erre az utolsó válaszunk ezen a mai estén az, azért, hogy az Atya tervei szerint újra visszatérhessen az övéért. Jézus beszélt arról, hogy egyszer majd ő újra vissza fog jönni. És akkor a tanítványok hirtatták, hogy mikor fog ez megtörténni. A Máté 24-ben ezt mondja Jézus Krisztus, azt a napot viszont, vagy azt az órát senki sem tudja, sem az ég angyalai, sem a fiú, hanem csak az atya egyedül. Vissza fogok közétek jönni, és az mikor és hogyan fog megtörténni? Az atya tervei szerint. Nem az én terveim szerint, hanem az atya tervei szerint, mert ő tudja egyedül az órát és a napot. Abban is az atya tervei fognak megvalósulni. Azt mondja a Filippi levél, hogy mi Jézus Krisztust várjuk, üdvözítő Őt. Várjuk Őt, mert Ő az atya tervei szerint vissza fog térni, és mit mond az apostol? Az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá változtatja a mi gyarló testünket, azzal az erővel, amelyen maga alá vethet mindeneket. Azaz Jézus Krisztus majd visszatér a mennyből, üdvözíteni fog bennünket, úgy, hogy az ő dicsőséges testéhez, azaz az ő feltámadás utáni testéhez hasonlóvá változtatja a mi gyarló testünket. Ha Jézus Krisztus nem ment volna el a mennybe, akkor nem térhetne vissza, és akkor a mi gyarló testünkből nem lenne megváltatásunk. Drága testvérek, azt gondolom, hogy miközben talán gondolkozunk azon, hogy miért is nincs itt Jézus, látnunk kell, és meg is kell értenünk, hogy Jézus Krisztus a lehető legjobb helyen van a mennyben. A legjobb helyen van a mennyben. Ő onnan érkezett közénk, elvégezte küldetését, ott folytatja a szolgálatát, és onnan fog eljönni az övéért. Megnyugodhatunk-e abban, hogy Jézus a mennyben van? Igen, meg is kell ebben nyugodnunk. Vágyakozva várjuk azt az órát, amikor majd ő újra megjelenik. Amikor az ő dicsősége nyilvánvalóvá lesz ezen a földön. Várjuk azt az órát, amikor ő átváltoztatja a mi gyarló testünket az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá. De addig is tisztában kell lennünk azzal, hogy Jézus Krisztus a mennyben a legjobb helyen van. Isten nem rontott el semmit. Amikor Jézus Krisztus újra maga mellé emelte a mennybe, nem történt tévedés, hanem minden úgy történt, ahogyan az a legjobban az övéi javát szolgálhatja. Drága testvérek, hirdetem, hogy Jézus készíti ma is a helyet. Hirdetem, hogy Jézus Krisztus közben jár, ma is érettünk. És hirdetem azt is, hogy ő most is a fejük. Ezért noha nem is látjuk őt, nem kell félnünk. Hanem bátorságot merítve az ő bizonyságaivá lehetünk. Hiszen mit mondott Jézus Krisztus? Hogy ti majd az én tanúim lesztek. Ti majd az én tanúim lesztek. És ahhoz, hogy mi Jézus Krisztusról, a láthatatlanról, mindenféle kétség, félelem nélkül tehessünk bizonyságot, ahhoz nekünk arra van szükségünk, hogy mi magunk is bizonyosak legyünk abban, hogy ő nem csak itt jár, hanem ő él ma is, és hogy ő azt a szolgálatot végzi, ami számunkra az itt lévő gyülekezet Krisztus test számára a legfontosabb szolgálat. Kedves testvérek, azt is tudjuk, hogy akik hívő emberek, azoknak a szíve Istentől fogantatott. Azaz, azt mondja Jézus, hogy az újonnan születés csodája, az egy mennyi csoda. Az egy mennyi csoda. amelyet Isten az ő lelke által visz végbe közöttünk. Akik Isten gyermekei vagyunk, tudjuk, hogy Krisztushoz hasonlóan nem csak a szívünk újjászületése mennyei csoda, hanem azt is tudjuk, hogy a földi életben küldetésünk van. Jézus Krisztushoz hasonlóan. És Istennek az a tettő, ha mi abban a szolgálatban és abban a küldetésben sápárkodunk, amelyet ő személy szerint reál szabott. Ő adott nekünk lelki ajándékokat és javakat, hogy ezzel az ő dicsőségét szolgáljuk ebben a világban. Ezért a hívő ember tudja, hogy itt a földi életben küldetésem van, amely küldetéssel el fogok számolni az Atya előtt. Jézus Krisztus példája, érkezése, földi szolgálata meg kell, hogy bátorítson bennünket a hűséges és odaadó, kitartó szolgálatra és sápárkodásra. Tudnunk kell azt is, hogy nekünk Jézus Krisztus által üdvösségünk van. Elkészített helyünk van a mennyben, ezért nem szabad félnünk. Tudnunk kell azt is, hogy ahogy Jézus Krisztus közben jár érettünk, úgy kell nekünk is mindent megtennünk azért, hogy az evangélium örömhíre eljusson minél több emberhez. Mert ezt a szolgálatot az Úr ránk bízta. Azt mondta, menjetek el, tegyetek tanítványokká minden népeket. Azaz vigyétek az evangéliumot, rátok bíztam, és ezt az örömhírt, az erről való tanúságtételt Isten nekünk adta. És amíg Jézus Krisztus közben jár érettünk a mennyben, addig mi küldetésben és szolgálatban járunk itt a földön az evangéliummal. És azt is tudjuk, hogy az Atya tervei szerint Jézus Krisztus érettünk fog visszajönni. Érettünk jön vissza, mert az ő visszajövetele mindazok számára, akik nem az övéi, az ítélet ideje lesz. Nekünk azonban a megtartatásnak, a kegyelem kiteljesedésének az ideje lesz. És én azt gondolom, hogy ha valamiért, akkor emiatt is a hívő ember bizalommal tekinthet a jövő felé. Tudván azt, hogy éppen az a Jézus Krisztus fog eljönni, aki egyszer már itt járt a földön, aki odaáldozta az ő életét én érettem, aki könyörög, hordoz engem az Atya színe előtt. Bátorodjunk meg, testvérek, a Krisztusban való bizonyosságunk vezessen bennünket Krisztushoz hasonló életre, vezessen bennünket egyre mélyebb meggyőződésre, bizonyságtételre, hogy hozzá hasonlóvá legyünk itt a földön, a küldetésünkben, szolgálatunkban, míg nem majd eljön a teljesség, amikor hozzá hasonlóvá változtatja a mi gyarmat testünket azzal az erővel, amelyel maga alá vethet mindeneket. Amen. Kedves testvérek, válaszoljunk az igére, ha már énekelt 360. számú dicséretünk, negyedik versének éneklésével, a 360. számú dicséretünk negyedik verse így kezdődik, ó kegyes Jézus, üdvösségünk ára. Kértek testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, azt a bizonyosságot, amit csak te tudsz a mi szívünkbe munkálni, hogy te élsz, uralkodsz és ott vagy az Atya Isten jobbján. Hadd kérjünk téged arra, hogyha ez a bizonyosság a te személyed felől még nincs ott a mi szívünkbe, akkor szűj újonnan bennünket, és szabadíts meg a kételyektől, a bűnöktől, és segíts meg bennünket, hogy semmit ne kételkedjünk te benned. Köszönjük a Szentírás bizonyság tételét, amely megerősít bennünket abban, hogy te ott vagy a mennyben, hogy csodálatos szolgálatot végzel érettünk, hogy te vagy az, aki hatalmaddal és erőddel üdvözíted a tiédet. Hálaadás van a mi szívünkbe, mindazért, amit érettünk, tettél és teszel. Köszönjük te neked mindazt, amit most talán föl sem fogunk, de majd egyszer megérthetünk ott a te országodban, hogy te mi mindent tettél és teszel érettünk. Köszönjük a te szeretetedet, amellyel szereted a tiédet, a tiéd gyülekezetét. Köszönjük te neked azt, hogy megállhatunk a színed előtt, mert lehajolsz a mennyből, és kegyelmes vagy. Köszönjük, hogy meghallgatod a mi imádságainkat, és közvetíted az Atya felé, a mi erőtlen kéréseinket, a mi gyenge szavainkat. Hadd álljunk és hadd magasztaljunk téged, dicsőséges Jézus Krisztus. Várjuk a te érkezésed, és kiáltunk is a te érkezésedért. Jöjj, Úr Jézus Krisztus! Kérünk téged egyúttal azért, hogy engedd meg nekünk, hogy küldetésünket, amelyet ránk bíztál ebben a világban, elvégezhessük. Hadd sápárkodjunk a tőled kapott javakkal a te dicsőségedre, szent és igaz módon. Légy ebben nekünk segítségül, hogyha majd eljön az óránk, amikor mennünk kell, vagy amikor te visszaérkezel, akkor készen találtassunk, úgy, mint akik elvégezték küldetésüket és futásukat. Köszönjük, hogy még ebben is tudsz nekünk segíteni. Áldunk és magasztalunk téged, és a te kegyelmedet és irgalmadat kérjük önmagunkra a továbbiakban is. A te szolgálatodban és közbeni járásodban bízva hozzuk eléd imádságunkat, gyülekezetünket, népünket, szeretteinket, egyházunkat. Légy nékünk segítségül. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete és a Szentlélek Isten közössége legyen és maradjon velünk. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és Isten tiszteletünk zárásaként a már énekelt 360. számú dicséretünknek énekeljük a maradék két versét, az 5. és 6. verseket. A 360. számú dicséretünk 5. verse így kezdődik: áldunk, imádunk mindörökké téged.